Szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit. Amikor még nagyon-nagyon kezdő voltam abban, hogy gyülekezetbe járjak, akkor egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy tudom-e, hogy amikor ott az Isten tiszteleten összegyülekezünk, akkor Isten angyala is résztvevők, és én mondtam, hogy én nem tudom. És csak bevezetésként erre szeretném, hogyha emlékeznénk, hogy nem csak mi vagyunk most itt ebben a teremben, hanem Isten angyala is együtt dicsőítik velünk a mi teremtőnket, a mi alkotónkat, és azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amire újból és újból kell, hogy emlékezzünk. Ne csak egymást lássuk itt a teremben, ami egy csodálatos dolog, hiszen örülünk egymásnak, hanem tudjuk azt, hogy ez egy közös, a mennyel való együtt dicsőítés, ami itt történik. A mai alkalom, a mai délelőttnek egy olyan igét választottam alapul, amely azt kell, hogy mondjam, hogy sokunk számára egy kulcs ige. A Filippi levélből választottam a 4. fejezet 7. versét, így olvasom. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Amikor elindulunk ezen az úton, akkor valószínűleg, hogy ez az, amire leginkább vágyakozunk, hogy azok a körülmények, amelyek körülvesznek bennünket, akár a 21. századnak a furcsa körülményei, akár az életünknek a különböző körülményei, azt várjuk a mi kereszténységünktől, azt várjuk a mi lelki életünktől, hogy békességet kapjunk, hogy bármilyen körülmény van, bármilyen körülmény szorongattad bennünket, mégis az a hihetetlen nagy békesség, az az öröm, az a nyugalom uralkodjon rajtunk, amelyet csak egyedül Istentől kaphatunk meg. Számos helyen olvasunk a Bibliában arról, hogy békesség, nagyon különböző kontextusokban, szövegösszefüggésekben. Emlékezzünk az Ároni áldásra. Vagy emlékezzünk arra, amikor a keresztény közösségekben elméletileg nekünk is úgy kellene köszönnünk egymásnak, hogy békesség. Az Ároni áldásban ugye azt olvassuk, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Olvasunk egy Zsoltárban egy olyan igét, amely a leghőbb vágyunk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom. Hát kinek nem ez a leghőbb vágya, hogy amikor végre a mindennapi munkánktól megpihenünk, gondoljuk mi, akkor egy teljes békességben, lelki nyugalomban hajtjuk álomra a fejünket. Ehhez mindenképpen az kell, hogy olyan kiteljesedett nyugalom, olyan Istennel való kapcsolatunk legyen, hogy amikor lefekszünk, amikor álomra hajtjuk a fejünket, akkor csak az Istennek a békessége töltsön el bennünket. És egy pillanatra se azok a mindennapi gondolatok, azok a mindennapi terhek, amelyeket hátrahagytunk a nap folyamán, a hét folyamán, az év folyamán, vagy akár az egész életünk folyamán. Olyat is olvasunk a Bibliában, hogy Isten ösvényei a békesség. Istenről magáról azt olvassuk, hogy ő a békesség Istene. És azt is olvassuk, hogy ő a békesség evangéliumát hirdeti számunkra. És hogyha ennyi minden pozitív dolgot, ennyi békességgel kapcsolatos üzenetet találunk a Bibliában, és nem soroltam föl azt a nagyon-nagyon sok részt, ami még található benne, akkor vajon miért van az, hogy mi mégis békétlenek vagyunk? Mert valljuk be őszintén, a szívünkben sokszor lakozik békétlenség, nyugtalanság. És hogyha ez ott van a mi szívünkben, akkor mi a megoldás? Hogyan tudunk ebből kimenekedni? A következő rövid időben erről szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, és gyakorlati megoldást is találnánk erre a kérdésre. Hogyha azt a kérdést teszik föl nekünk, hogy hát keresztények vagytok, akkor vajon miért nem tudtok békességben élni, miért vagy nyugtalan? Akkor az a válaszunk, hogy de hát nézd, a mi életkörülményeink is ijesztőek. Hogyha reggel fölkelek, akkor már is végig gondolom, hogy mi fog történni aznap. Hogyha kilépek az utcára, akkor már ott is békétlenséggel találkozom, hiszen annyi nyugtalan ember van körülöttem. Nekem, mint kereszténynek azért csak van jogom egy kicsit békétlennek lenni, nyugtalannak lenni, hiszen ott vannak ezek a körülmények, erről nem szabad elfeledkeznünk. Ahogy így megmagyarázzuk ezeket a békétlenséget, kiváltó körülményeknek a létjogosultságát, illetve azt, hogy a 21. században lehetetlen békességben élni, akkor egy kicsit meg is nyugszunk, és elfelejtjük azt, hogy milyen küzdelmet lehet folytatni a békétlenségünk ellen. Amikor sopánkodunk, amikor szorongunk, amikor negatív érzések töltenek el bennünket, akkor ez az ösztönös reakciónk arra, ami körülvesz bennünket. A körülmények, amelyek negatívak, azokra mi ösztönösen úgy reagálunk, hogy elkezdünk sopánkodni. Miért van ez? Miért pont így? Miért pont én? Miért pont most? És miért nem inkább egy másik? Vagy miért ez a helyzet van itt? A másikat sokkal könnyebben el tudnám hordozni. És ez megy nap mint nap. Találkozunk egy megoldásra való helyzettel, vagy váró helyzettel, és azonnal a fejünkben elindulnak a különböző forgatókönyvek. Gondoljuk ezt végig. Ma reggel indult el már forgatókönyv a fejünkben, vagy tegnap, vagy a holnapra vonatkozóan ott vannak-e már a forgatókönyvek a fejünkben. És akkor észrevesszük, hogy jobbnál jobb forgatókönyvek vannak a fejünkben, vagy azt vesszük észre, hogy rosszabbnál rosszabb forgatókönyvek vannak a fejünkben, és hatalmas gondolatmennyiség áraszt el bennünket, hogy most akkor melyiket válasszam? És érvelünk, és beszélgetünk magunkkal, és gondolkodunk, hogy ezt kellene, nem, mégsem, egy másikat kellene, nem, ez rossz. Aztán már is következik az utána jövő feladat, amit meg kellene oldanunk. Ugyanez a folyamat elindul, újabb forgatókönyvek, jók, rosszak. És aztán egy idő után azt érezzük, hogy zsong a fejünk, tele van különböző megoldásokkal, és meg nem oldásokkal. És rájövünk arra, hogy nem tudunk egyről a kettőre lépni. Aztán találkozunk olyan problémákkal, amelyek teljesen felettünk álló megoldást kívánnak, amikhez érezzük, hogy nem tudunk hozzányúlni. Nem tudunk megoldást találni rájuk. Rajtunk kívülálló helyzetekről van szó. Csak nyomasztanak bennünket. Egyre jobban örlődünk, egyre jobban érezzük ezt a feszítő érzést, hogy akkor hogyan tovább, hogyan lehet az egyik lépés után a másikat megtenni. És akkor emlékezzünk a gyerekekre. Gondoljunk arra, és akkor elindulunk egy picit a megoldás felé, hogy mit tesznek a gyerekek. Hogyha elromlik a játékuk, és mondjuk még nem 12 éves gyerekekről beszélünk, hanem kisebbekről, akkor odaszaladnak a szülőhöz, megmutatják, hogy elromlott a játék. Egy nagyon-nagyon ismerős kép, amikor a gyermek lelép a járdáról, akkor automatikusan, ösztönösen fölnyújtja a kezét oda, ahol sejti azt a felnőttet, aki vele megy. Tanuljunk a gyerekektől. Tanuljuk meg azt, hogy mi az a feltétlen bizalom, amellyel ők a szülők felé közelednek. Azt mondja Jézus, hogy ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermek, akkor nem juthatunk el a mennyeknek országába. Ez a fajta teljes bizalom, ez a fajta teljes ráhagyatkozás, amit a gyerekektől kell megtanulnunk, mert sajnos mi felnőttek, elfelejtettük, elveszítettük ezt a gyermeki bizalmat. Ezt, hogyha megtanuljuk, hogyha emlékeinkbe felidézzük, hogy igen, amikor mi gyerekek voltunk, tényleg mi is ilyenek voltunk. Rögtön odaszaladtunk a szüleinkhez, rögtön felnyújtottuk a kezünket, hogy segítsen valaki. Tehát ezekben a pillanatokban, amikor ezeket visszaidézzük az emlékünkbe, akkor jövünk rá arra, hogy mit veszítettünk el, és mit nyerhetünk vissza. Ezt a fajta feltétlen bizalmat kell megtanulnunk, és hogyha megnézzük, hogy a barátaink, az ismeréseink felé mikor alakul ki az a bizonyos bizalom, amikor ilyet szoktunk mondani, hogy tűzve merem tenni a kezem érte. Annyira biztos vagyok benne, hogy ő ilyen, és hogy ő ebben a helyzetben ezt fogja tenni. Akkor érhetjük el ezt a feltétlen bizalmat valaki felé, hogyha megismerjük őt. A barátainkat úgy ismerjük meg, hogy különböző élethelyzetekben látjuk őket. Látjuk, hogy hogyan cselekszik ekkor, akkor. Az ismerőseink is úgy válnak barátokká, hogy egyre több mindent látunk meg belőlük. Egyre inkább megtanulunk bízni bennük. Ugyanez a folyamat kell, hogy végigmenjen bennünk az Isten iránt is. Meg kell ismernünk az Istent. Más lehetőségünk nincs. Az Isten azt nyilatkozta ki magáról, hogy amit én cselekszem, ti azt most nem érthetitek, de ezután majd megérthetitek. Azt is mondta, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Az Isten nem ígérte azt meg nekünk, hogy minden egyes helyzetben, minden egyes körülményben ott lesz mellettünk, és magyarázatot fog adni nekünk. Hogy amikor reggel fölkelünk, akkor azonnal el fogja mondani, hogy a ma keletkező problémák miért keletkeztek az életedben. Nem ígérte azt, hogy ő mindent el fog tudni nekünk teljesen tisztán magyarázni, hiszen egy csomó mindent jobb is, hogy ha nem magyaráz el nekünk. És ezt mindig csak utólag látjuk meg, hogy de jó, hogy nem tudtunk erről, hogy ez most miért történik. De mi olyan emberek vagyunk, akik szeretnénk tudni, türelmetlenek vagyunk. Vágyunk arra, hogy azonnal magyarázatot kapjunk mindenre. De ezek az igék, amelyeket az előbb idéztem, hogy amit én most cselekszem, mondja az Isten, azt ti még most nem értetitek. Illetve az, hogy most tükör által homályosan láttok, de majd később minden teljesen tiszta lesz számotokra. Amikor ezekre gondolunk vissza, akkor el kell fogadnunk, hogy a bizalmunk nem úgy kell, hogy kiépüljön az Isten iránt, hogy várjuk, hogy az Isten minden alkalommal magyarázatot ad a különböző élethelyzetekre, hanem úgy kell, hogy kialakuljon ez a bizalom a szívünkben, hogy megismerjük az Istent a különböző helyzetekben. Itt van a kezemben az, ami mindannyiunk kezében most már ott lehet, a Szentírás. A különböző helyzetek, amiket a Szentírás megmutat nekünk, az mind-mind kialakíthatja a bizalmunkat az Isten felé. Egyrészt. Másrészt pedig az életünkben azok a bizonyos emlékoszlopok, amiket remélhetőleg mindannyian fölállítottunk, és olyan erőteljesen állnak, hogy azokra mindig vissza tudunk nézni. Ezek is azok a kis momentumok, azok a kis pillanatok, amelyek ezt a fajta bizalmat fel tudják építeni bennünk. Szokták javasolni, hogy nyissunk egy füzetet, nagyon-nagyon-nagyon vastag füzetet, amelybe ezeket az emlékeinket, ezeket a tapasztalatainkat leírjuk. Mindig megfogadom, hogy ezt majd én meg fogom tenni, és a füzet azóta is üres. És ez azért van, mert elfeledkezünk arról, hogy tényleg le kellene írni. tényleg fontos lenne, hogy azt a pillanatot fölhasználjuk, amikor még frissen él az emlékezetünkben az a tapasztalat, amit megéltünk. Az igazi dolog, az igazi prédikáció úgy történne, hogy én itt most pici ideig beszélnék, és utána páran kijönnétek ide, és mesélnétek arról, hogy mi történt veletek a héten, milyen csodálatos tapasztalatokat éltetek meg. És én abban reménykedem, hogy nem sokára ezt fogjuk tenni itt Biatorbágyon, de ahhoz feltétlenül szükséges az, hogyha hétfőn történik velem egy tapasztalat, akkor valamilyen szinten ezt lejegyezzem, mert szombatra lehet, hogy el fog halványulni. Tehát ezt szeretném kérni tőletek, és egyben magamat is erre szeretném buzdítani, hogy ne feledkezzünk el erről a kis füzetről, amelybe írjuk ezeket a tapasztalatokat. Van, amikor egyszerűen vissza kell olvasgatni, amikor megrendülünk, amikor úgy érezzük, hogy most nem vagyunk toppon, ahogy szokták mondani így a 21. században, nem vagyunk a magaslatokon, akkor olyan jó azt a füzetet újra végiglapozni és elolvasgatni, hogy igen, ebben is segített az Isten, abban is segített. Amikor azt mondta nekünk az Isten Pál apostolon keresztül, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, akkor előtte mondott egy másik igét is. Közvetlenül előtte a 6. versben. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Semmi felől ne aggódjunk. Nem jellemző ránk, megint csak ez a semmi felől való nem aggódás. De itt van, hogy hogyan lehet elérni, hogy semmi felől ne aggódjunk. Azoknak a bizonyos, spontán jövő, ösztönös kérdéseknek, hogy miért pont én, miért pont most, és sorolhatnám, időben kell megállt parancsolni. Azt kell mondani, hogy nem. Én ezekkel a kérdésekkel nem szeretnék szóba állni. Én egyetlen egy dologgal szeretnék szóba állni, hogy az Isten milyen megoldást szeretne erre a helyzetre hozni az életemben. Tehát próbáljunk megállt parancsolni a negatív gondolatoknak, és a 7. vers után következő 8. versnek, ami így szól, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ennek a versnek, ennek az üzenetnek ne felejtsük el a tartalmát. Időben kell megállt parancsolni a negatív gondolatoknak, ilyen dolgokon kell gondolkozni, és imádságban kell odafordulni az Istenhez, és már rögtön hálát is kell adni, hiszen hisszük azt, hogy ő az imádságainkra választ fog adni. Hogyha ezzel a lelkülettel élünk, akkor egy csomó olyan gyötrődést, szorongást el tudunk kerülni, amely tönkreteheti és negatívvá teheti az életünket, és amely lehetetlenné teszi azt a fajta békességet, amely az Istennek békessége, és amely minden értelmet felülhalad. Szeretnék elmesélni nektek egy történetet, amely nem olyan régen történt velem, és valószínűleg ti is nagyon sok ilyen történetet tudnátok mesélni, csak most éppen nekem van erre lehetőségem. Szeptemberben egy nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem abban a gimnáziumban, ahol tanítottam, illetve most egy nagyon pici mennyiségben tanítok. Volt egy fiúcska, aki abszolút nem ebbe a gimnáziumba való, és ezt már 2 éve észre is vettük. És én voltam az, aki osztályfőnökeként próbáltam segíteni a szülőknek is, hogy megértsék, hogy sokkal jobbat tennénk, hogyha ez a fiúska nem ebbe az iskolába járna. Ráadásul augusztusban meg is kellett buktatnom őt, és nagyon-nagyon nehezen értették ezt meg, és nem is értették meg. És szeptemberben kapott még egy lehetőséget egy vizsgára, és úgy éreztem, hogy nincs más ember, csak én, aki őt le tudja vizsgáztatni. És nem is lehet arról szó, hogy más vizsgáztassa, hiszen én voltam, aki tanította őt, és bár már annak következtében, hogy eljöttem az iskolának ama részéből, ahol őt taníthattam volna, mégis úgy éreztem, hogy jogfolytonosságként nekem kell őt vizsgáztatni. És küzdöttem, és minden követ megmozgattam, és mindent megpróbáltam, hogy ez így történjen, és éreztem a békétlenséget, a nyugtalanságot magamban, hogy valami mégsem jó. Aztán az Isten másképp döntött, felindította kedves kollégáimat, illetve a kisfiú édesanyját, és összeszövetkezve ellenem úgy döntöttek, hogy nem vizsgáztathatom én ezt a fiút. És amikor én ezt megtudtam, akkor hazamentem, és még szomorúbb voltam. És éreztem, hogy ez igazságtalanság. Hogy én a legjobbat szeretném ennek a fiúnak, és biztos, hogy átengedtem volna a vizsgán, hogyha úgy alakul, és meg tudja csinálni a vizsgát, de mégis azt gondoltam, hogy ezt nekem kellene megtennem, nem másnak. Hogy legalább lehetőséget kapjak arra, hogy én engedjem át ezt a fiút, és nem más. De nem így történt. És képzeljétek el, hogy azt, amit valószínűleg 3 héttel korábban kellett volna megtennem, azt megtettem aznap, amikor ez a kellemetlen pillanat érkezett az életembe, és letérdeltem az Isten elé, és elé vittem ezt a problémát és ezt a helyzetet. Azt, amit eddig saját erőből, saját kútfőből szerettem volna megoldani, azt egyszerűen letettem az Isten elé, és azt mondtam, hogy igen, Istenem, most már látom, hogy teljesen reménytelen mindaz, amit én itt próbálkozom emberileg, átadom neked. És akkor az Isten felindított arra, hogy az édesanyának írjak egy levelet, amire azóta sem kaptam választ, de nem is volt ez már lényeges. És abban a levélben elköszöntem tőle, és sok örömöt és békességet kívántam a jövőben számukra, és egy bibliai igét is írtam a levél végére. És amikor ezt a levelet elküldtem, akkor a lelkembe békesség költözött. És akkor tudtam, hogy ez egy csoda, hogy így kell történnie minden egyes alkalommal, hogy az ember ahelyett, hogy 3 hétig őrlődik egy ilyen problémán, letérdel az Isten elé, és azt mondja, hogy Istenem, én nem tudok megoldást erre. És képzeljétek el, hogy ami még érdekesebb, hogy egy teljesen független, tehát őt abszolút nem tanító tanár vizsgáztatta, és megbukott a kisfiú, és el kellett menni az iskolából. Valószínűleg egy sokkal egyszerűbb élete lesz innentől kezdve. Tehát az Isten még olyan szempontból is nyugalmat adott nekem, hogy az, amit én a zsigereimben éreztem, hogy ennek a kisfiúnak nincs itt a helye, ő erre reagált úgy, hogy tényleg elintézte azt, hogy ennek a kisfiúnak nem itt van a helye, nem ebben a gimnáziumban. Milyen jó lett volna már tényleg az elején ezt az imádságos lelkületet elindítani magamban, és ezt a 6. verset, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, ezt már megtehettem volna hamarabb. Mindannyiunkban, és itt azt hiszem, hogy semmelyikünk nem kivétel, ott vannak olyan szétfeszítő érzések, amelyek tönkretehetik azt a fajta békességet, amelyet az Isten ajándékként oda akar adni nekünk. Azonban, hogyha majd eljutunk tényleg oda, hogy kellő időt merünk tölteni az Isten lábainál, akkor hiszem azt, hogy az a fajta nyugalom és békesség fog szétáradni bennünk, amely példa lehet mindenki számára. Ellen White azt írja, a hit cselekedete nyugodt lélekkel megbízni Istenben a legsötétebb órában. Bármilyen súlyosan megpróbálva a sviharverten azt érezni és tudni, hogy mennyei atyánk áll a kormánynál. A pályaválasztásnál valószínűleg senki nem választotta a kormányos szerepét, legalábbis azok közül, akik itt ülünk. És mégis, hogyha őszinték vagyunk, akkor ez az elsődleges foglalkozásunk. Mi próbáljuk mindig kormányozni az életünk hajóját, és elfelejtjük, hogy a kormányosi szerep nem a miénk. Még egy utolsó gondolatot szeretnék elmondani nektek. Amikor úgy érezzük, hogy ez sem segít, mert nincs erőnk letérdelni, nincs erőnk ahhoz, hogy megtegyük ezt az első lépést, ami után Isten viszont az összes többi lépést megteszi, akkor csak nézzünk körül. Nézzünk körül akár így, akár otthon, akár a környezetünkben, akár a világban. És nézzük meg azt, hogy hány ember van sokkal rosszabb helyzetben, mint mi. Amikor egyetemista voltam, megadatott nekem, hogy egy hónapot Indiában tölthessek, és azóta minden egyes alkalommal visszaemlékszem erre az egy hónapra. Annyira meghatározó volt az életemben, bár édesapám mindig, mielőtt ezt az utat tervezgettem, próbált lebeszélni arról, hogy én elmenjek Indiába, mert azt mondta, hogy én ezt lelkileg nem fogom bírni. De hát mit csinál egy beképzelt egyetemista? Azt mondja, hogy nekem ez menni fog. És akkor elmentem Indiába egy hónapra, és már körülbelül a repülőtéren szerettem volna visszafordulni, mert úgy éreztem, hogy ezt én nem fogom tudni lelkileg elhordozni. Viszont az az egy hónap, amit én ott eltöltöttem, és láttam azt a sok-sok nyomorúságot, amelyek között emberek élnek, és boldogan élnek. És ez volt a legmeglepőbb számomra, és a legnagyobb tanulság számomra, hogy hogy lehet ekkora nyomorúság között mosolyogni, és békességben élni. És akkor rá kellett jönnöm, hogy egy olyan vallás birtokában vannak ők, amely nem a keresztény vallás, hanem az a fajta vallás, amelyben hisznek abban, hogy ha most ugyan nem is, de a következő életükben majd más adatik nekik. Hogyha most szegények, a következő életükben lehetnek gazdagok. Ha most nyomorultak, a következő életükben kaphatnak csodálatos életet. És akkor én még nem ismertem a Bibliát, de nem gondoltam, hogy elkezdem foglalkozni a buddhizmussal vagy a hinduizmussal, de akkor is meglepett engem, hogy ezek az emberek ilyen békésen tűrik, és mosolyognak, és elhordozzák mindazt, amit nekik ott el kell hordozniuk. És most, amikor már viszont kezemben tarthatom a Bibliát, és bár kimondani azt nem merem, hogy ismerem a Bibliát, de próbálom megismerni, próbálok egyre közelebb kerülni azokhoz a tanításokhoz, azokhoz a reményekhez, amelyeket a Biblia ad számunkra, akkor rá kell jönnöm arra, hogy mi, akik itt ülünk együtt, és akik a kezünkbe tartjuk a Bibliát, minden kérdésre, minden alapvető emberi kérdésre választ kaptunk már. Gondoljátok el, hogy az emberek milliárdjai a különböző évszázadokon keresztül, vagy akár most, mindig föltették azt a kérdést, hogy honnan jövünk, miért élünk, hogy keletkeztünk, mi lesz az élet után. És ezekben gyötrődnek. Hogyha megnézitek a könyvtárakat, nagyon-nagyon sok könyvet találtok ott. Azoknak a könyveknek a nagy részében pont ezekre a kérdésekre próbálják megtalálni az emberek a választ. És mi tudjuk, hogy itt van egyetlen egy darab könyv, amelyben az összes kérdésre, az összes válasz megtalálható. És mi ezzel a kincsel rendelkezünk. És akkor felteszem azt a kérdést, hogy ha nekünk a kezünkben van ezekre az alapvető emberi kérdésekre a válasz, hogyha mi látjuk azt, hogy honnan jövünk és hova fogunk menni, akkor vajon nem az Istennek a békessége kellene, hogy a szívünkben legyen nap mint nap, percről percre, óráról órára? De, mindenképpen. És hiszem azt, hogy ez így is lesz. Hogyha újból és újból elolvassuk majd a Filippi beliekhez írt levélnek ezt a részét, nem túl sok versről van szó. Eddig hármat említettem, és még fogok a legvégén még egyet ugyanerről a részről említeni. Hogyha ezeket a verseket elolvassuk újból és újból, akár kiírjuk magunknak és kirakjuk az ágyunk mellé, hogy az első pillantásunk minden reggel erre a pár sorra vetődhessen, akkor hiszem azt, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja erősíteni a mi szívünket, és nap mint nap az összes problémánkra megoldást fog adni. Nem biztos, hogy azt a fajta megoldást, amit mi reméljük, de legalább azt a fajta megoldást, hogy azt a békességet fogjuk érezni a szívünkben. És akkor most szeretném úgy zárni ezt a pár gondolatot, ahogy Pál apostol indítja a 4. versben ezt a szakaszt. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Azt a békességet, azt az örömöt, és azt a boldogságot kívánom mindannyiunknak, amely az Istentől adatik nekünk minden egyes pillanatban, minden egyes órában és minden egyes napon. Amen.
Most pedig énekeljük közösen a 150-es számú énekünk minden versét. A 150-es
Thank you.
édesatyánk, teremtő Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk neked mondani azért, hogy te vagy. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te minden lépésünknél, minden pillanatunkban a tenyereden hordozol bennünket. Hogy nekünk egyetlen egy pillanatig nem kell nyugtalankodnunk, hiszen a körülmények bármilyenek is, tudhatjuk, hogy te mindig vigyázol ránk. Kérünk szépen segítsd, hogy ez a minden értelmet felülhaladó békesség tölthesse el a mi szívünket, és hogy az emberek megkérdezhessék, hogy vajon honnan árad belénk ez a csodálatos békesség, és akkor tudjunk beszélni a te kegyelmedről, a te szeretetedről, a benned való reménységről. Kérünk szépen, hogy minden egyes napunkon emlékeztess bennünket erre, hogy a te békességed kísérni fog bennünket. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy velünk vagy. A te fiad nevében, az ő áldozata árán fordultunk te hozzád. Amen.
Amen. Most pedig énekeljük zárásképpen a 255-ös számú énekünk minden verszakát. A 255-ös számú. 255.